Köszöntöm a nézőket, ez itt az Index kibeszélő című műsorának legújabb adása. A jobbomon itt ül Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet elemzője. Balomon pedig Pulai András, a Publikus Intézet elemzője. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Hát köszönjük a meghívást.
Örömmel.
A beszélgetésnek nyilván nem lehet más apropója, mint hogy az ellenzéki előválasztásról fogunk beszélni. Azt a nézőknek el kell árulnunk, hogy ezt a beszélgetést még a délelőtt folyamán rögzítjük, amikor körülbelül 50 választókerületből vannak adataink, de hát azért tendenciákról már beszámolhatunk. De kezdjük egy kicsit az elején. Ugye olyan várakozások voltak a legpozitívabb forgatókönyv szerint is, hogy körülbelül 400-500 ezer ember fog elmenni az előválasztáson, akikkel ellenzéki oldalról beszéltünk, ők ilyen számokat említettek. Végül a hivatalos adatok szerint több mint 633 ezeren vettek részt az előválasztáson. Ez sikeresnek mondható-e?
Szerintem a probléma az, hogy nem beszélgettetek akkor Karácsony Gergellyel, aki mégiscsak a Medián kutatási igazgatója volt előző életében, és ő a választások előtt azt mondta, hogy 400 vagy 700 ezer résztvevő lesz. Az ő becslése bejött, tehát kutatási igazgatónak még nem volt rossz, és szerintem ehhez képest a 633 ezer, ha jól emlékszem, ennyi most a végeredmény, ez egyáltalán nem meglepő szám, ez a becslési tartományban volt, és teljesen reális a ellenzéki szavazótábornak a negyede, ami szerintem tükrözi azt, hogy vidéken alacsonyabb volt a hozzáférési lehetőség, Budapesten meg nagyobb a lelkesedés.
Hát kétségtelen, hogy ez magas ez a részvétel.
Ezt ugye én nem mondtam.
Becsés is, én mondom. A becsés is állnak a tetején van, mondjuk maradjunk annyiban. Igaz, hogy volt Karácsony Gergelynek egy ilyen mondata, de azért a többség tényleg ennél kevesebb részvételre gondolt. Mi egyébként folyamatosan, nem tudom, ti mértétek az biztos mértétek az előválasztást. Mi mértük az előválasztást, folyamatosan nagyon magas részvételt mértünk. Teszem hozzá ennél is magasabbat, mint ami bekövetkezett. Tehát ez ilyen szempontból minket nem ért váratlanul. Azonban gondoltuk, hogy azért annyira nem lesz magas, mint amennyit mérünk. Szóval szerintem az ellenzéki közösség, az ellenzéki politikai közösség elégedett lehet ezzel az eredménnyel. Hogy az ellenzéki szavazóknak a negyede vagy az ötöd vagy a hatoda vett részt a szavazáson, azt még nem tudjuk, azt majd a 22 fogja elmondani. De kétségtelen, hogy szerintem ez rendesen átmozgatta az ellenzéki oldalt, és mozgatja még, hiszen lesz egy második forduló miniszterelnökökkel.
Nehezen indult az ellenzéki előválasztás, hiszen egyrésztről a pártoknak egyáltalán meg kellett érkezniük oda, hogy megértsék ennek a választási rendszernek a logikáját, amiben csak ezzel a fajta együttműködéssel tudnak akár bármilyen fajta politikai sikert elérni. De most ne erről a hosszú útról beszéljünk, hiszen erről már az Indexben is sok cikket írtunk, és ti is sok ilyen műsorban már beszéltetek erről. Ami ennél érdekesebb azonban, hogy maga az előválasztás folyamata elég döcögve indult el, ugye voltak technikai problémák, hacker támadásról is volt szó, sok helyről hallottunk olyan információkat is, hogy voltak emberek, akik nehezményezték azt, hogy az online előválasztási folyamatban nagyon nehéz az azonosítási rendszer. Ezek a nehézségek szerintetek sok választót távol tartottak attól, hogy leadják a szavazatukat?
Az biztos, hogy van nemzetközi szakirodalma annak, hogy mi a szabad és tisztességes választás. És ez az előválasztás nem felelt meg ezeknek a feltételeknek. Elég abszurdnak tartom azt, hogy az urnazárás után másnap délelőtt 10-kor kezdik számlálni a szavazatokat. Gondoljunk csak bele, hogyha jövő áprilisban valami hasonló lenne, akkor ki hogyan reagálna egy ilyenre. És valóban a technikai malőrök is legalábbis lehetővé tennék azt, hogy a vesztes fél az egyes egyéni választókerületekbe tiltakozzon, hogy nem volt minden a legnagyobb rendben a lebonyolítással. Szerintem azt a forgatókönyvet, vagy azt az értelmezést, hogy itt előre lezsírozott dolgok történnek, erősíti, hogy nem tiltakoznak a vesztesek sem a technikai malőrök miatt, tehát mindenki belenyugszik, pedig volna mire hivatkozni, hogy miért nem fogadják el az eredményeket. Amerikában egy előválasztáson 1000%, hogy a vesztes felek rögtön megtámadnák az eredményeket, és azt mondanák ott egy éles versenyhelyzetben, hogy ilyen feltételekkel nem tudják elfogadni azt az eredményt, ami született.
Nagyon jó ez a narratíva, ez a minden előre le van zsírozva narratíva, amit a Fidesztól most már egy jó ideje. Hát pontosan a választásnak az élessége mutatja meg, meg a kampányoknak az élessége mutatja meg. Azért elég hevesbe fordult az a második felébe legalábbis az előválasztás első fordulójának, hogy ez mennyire nincs így. Az meg, hogy ők nem tiltakoznak ezzel ellen, az szerintem azért van, mert belátják nagyjából, hogy egy erőforrás hiányos helyzetben dolgoznak. amikor ugyanazok az aktivisták és ugyanazok a kollégák, akik leadják, akiknél leadják a szavazatokat a választópolgárok, ők lesznek azok, akik meg fogják számolni, és nyilvánvalóan nem tudnak 48 órás munkanapokat tartani. Ezt a pártok ebben megegyeztek, és addig, ameddig a pártoknak a megegyezése szerint megy a dolog, ez egyébként egy formálisan megkötött szerződés, ahol ezek részletszabályok szabályozva vannak, és meg egyébként szerintem egy gentleman's agreement a pártok részéről, hogy addig, amíg folyamatok rendben vannak, addig nem kérdelezik meg, és szerintem jól teszik, hogy nem kérdelezik meg, mert ha megkérdeleznék, azzal az egész előválasztásra vetett bizalmat csorbítanák. És hogyha ők úgy érzik, hogy ez a bizalom nem csorbul, legyen az az online szavazás, legyen az a személyes szavazás esetleges problémáival, akkor miért kérdőjeleznék meg? Teszem hozzá, hogy az online szavazásnál, hát ugye azt mondtad, hogy hacker támadásról is lehet hallani. Ugye most már volt egy független elemzés, ami azóta a nyilvánosságra került, egy meglehetősen hosszú, ami 120-130 oldalas elemzés. Az lényegében elmondja, hogy egyértelmű, hogy hacker támadás volt, annak a forrását nem tudja beazonosítani, mert nyilván ilyen botneteken, meg VPN-eken keresztül jött a támadás. De ilyenkor azt a kérdést kell feltennünk, hogy vajon kinek áll ez érdekében. És én azt gondolom, hogy és azt hiszem, hogy ebben lényegében konszenzus van, hogy nagyjából egyedül a Fidesznek át az érdekében, hogy ezt a történetet megzavarja.
Kinek áll az érdekében, kérdések, keresel választ, pont aki mozgósítani akart az előválasztással, mert ez az előválasztás alapvetően
ez egy
aláírásgyűjtés volt, tehát egy mozgósítási kampány.
De
hát ha pont azt a kérdésre kerested a választ, hogy kinek volt az érdeke, aki azt szerette volna, hogy ne 400-500 ezer résztvevő legyen, hanem 600-700 ezer, annak érdekében állt az, hogy az előválasztás a Fidesz által támadott várként legyen beállítva, hát mintha a Fidesz rettegne ettől az előválasztástól, holott mind a ketten egyetértettünk bele, hogy nincs a Fidesznek félnivalója, ez a negyede, ötöde vagy hatoda az ellenzéki szavazótáborát.
Én ilyet nem mondtam, és ebben nem is értettem egyet. Szerintem a Fidesznek van félnivalója, de azt gondolom egy későbbi
az előválasztástól,
Későbbi kérdésre adott válaszom lesz majd. Azt szerintem a Fidesznek érdeke volt, hogy alacsonyabb legyen a részvétel, és az egész előválasztásra vezetett bizalmat megzavarja. Mert hát ugye az alássa a legitimációját egy esetlegesen megválasztott vezetőnek, illetve az alacsony részvétel is csökkenti a legitimációt egy megválasztott vezetőnek. Szóval igazából nem nagyon látom azt, hogy bárki másnak ez az érdeke lehet volna, az ellenzék oldalon biztos, hogy nem. Azt viszont nem gondolom, hogyha mondjuk Kína meg akarja zavarni a választást, akkor azt kínai IP címekről teszi. Tehát azért egy átlagos kínai hacker szerintem nálam sokkal okosabb ebben a kérdésben, és azt még én is tudom.
Én szerintem kár összeesküvés elméleteket gyártani, és egy felelős elemző ilyet nem is tesz Kínára mutogatni látatlanba, és tagadva állítani valamit.
Pontosan azt mondtam, hogy szerintem nem Kína volt.
Tagadva állítani valamit, ügyes kommunikációs trükk, de szerintem valójában egy technikai malőr történt, egy szervezetlenség, amit megpróbáltak egy politikai magyarázatba beágyazni, amit most
nem olvastad a független jelentést ezek szerint.
120 oldalt nem olvastam el, ezt bevallom, de az a gyanúm, hogy te se.
Én nem olvastam.
Lehet, de a lényeg az, hogy ezt egy mozgósító kampány értelmezésébe ágyazták bele, és a számok alapján ez működött.
Hát ez lett a következménye, mondjuk, hogy maradjunk.
Szerintem nagyon nehéz ezt alapvetően nekünk megítélni. Nyilván annak a forrását kereshetjük, hogy kinek állhatott érdekében esetleg meghekelni az előválasztást. Én ugye azért említettem, hogy részben hacker támadásról is volt szó, mert voltak olyan hírek, hogy már a teszt időszak alatt lehalt
a rendszer. Akkor egy hacker teszt támadás volt.
Istenem, szerintem erről a vonatról szálljunk le. A Fidesznek az volt az érdeke, hogy ne vegye észre az előválasztást. Hát pont ezen sírtak az ellenzéki politikusok, hogy nem számolnak be a Fideszhez közel álló médiumok az előválasztással. A Fidesz stratégiája egyértelműen arról szólt, hogy az előválasztás ez egy színjáték a baloldalnak, és nem kell komolyan venni. Fidesz... Ezért, hogyha megtámadta volna
nem
a Fidesz
ezt a... stratégiája.
De
Fidesz,
ez
Fidesz,
volt a Fidesz
stratégiája. Fidesznek kettő stratégiája volt. Az egyik ez a színjáték duma, azaz, hogy eljelentéktelenítse, de inkább a zavarkeltés. Ezen ügy körül is zavarkeltés stratégia. Ebbe egyébként kitűnően beleélik a hacker támadás is, és ebbe kitűnően beleélik az a... Hát nem számoltam össze, de kb. 400 millió forint, amit a Stop Gyurcsány, Stop Karácsonyra online és offline, és az aláírásgyűjtésre és a telefonhívásokra elköltött a Fidesz. véletlenül pont az előválasztási kampánya egy időben, gondolom attól teljesen függetlenül.
András lehet, hogy látja a papíraimat, mert ügyesen átkötött a másik
témára. Hát már mondta, hogy a következő kérdésben fog majd válaszolni, tehát lehet, hogy van valami egyeztetés.
Nem látok bele a papíraimat.
Ilyen összegeket nem tudom, hogy honnan veszel. Ha szerinted a Fidesz kampánya ennyibe került, akkor az előválasztás még többbe került.
Az a vicces, hogyha így nekiállunk számogatni, és ugye nyilván a Facebook meg a YouTube költése publikusak, az, hogy mennyi egy átlagos plakáthely mondjuk diszkontálva, az publikus. Az, hogy mondjuk mennyi egy diákmunkásnak az óradíja az aláegyűjtésnél, az publikus.
Tehát, hogy csomó olyan publikus... És az előválasztásot is kiszámoltak? Karácsony Gergely 80 milliós költését a Facebookon, azt láttad? És az összes többi jelöltjé?
Nem mondhattam el. Tehát, hogy publikus információkból ki lehet számolni, hogy a Fidesz nagyjából 400, alsó hangon...
És mennyi volt az előválasztásnak a költsége szerinted, ugyanezzel a számítással?
Az előválasztási bizottság elmondta, hogy az előválasztás végén el fogja mondani, hogy mennyibe került az előválasztásnak a költsége.
És azt nem számoltak
ki? Egyébként ott fogunk kapni egy hivatalos számot. Előtte pedig elmondták, hogy és melyik párt mennyi
pénzt tett be a büdzsébe. Csak Karácsony Gergely 80 milliót költött, csak a Facebookon.
Nyilván ebbe a számháborúban majd később is belebocsátkozhatunk, főleg akkor, hogyha mindkét oldalról majd meg fogjuk kapni ezeket a számokat. Viszont, hogyha már szó esett erről a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampányról.
Ami véletlenül most volt.
Mind a kettő párt vagy oldal mozgósítani akart. Ez egyértelmű. Tehát ez
a Fidesz mire mozgósított?
A Fidesz arra mozgósított, hogy talán feltűnt, hogy 7 hónap múlva választás lesz. És ezért érdekében áll
a soha nem indult ilyen korán a kampány.
De ahogy is nem, minden kampány korábban indul, ezt előkampány időszaknak hívják.
De azt lehet mondani, hogy a kormány oldal részéről ez valami fajta reakció volt az előválasztásra, hogy látták azt, hogy jelentős utcai részvétellel zajlik az ajánlásgyűjtési időszak.
Igen, de ez nem egy titkos tervnek a leálcázását.
Hát egy költési kampány nehéz is titkosan csinálni.
András, legyünk már komolyak, tehát hagyjuk ezt a költési számításodat, vagy legyél tisztességes és elmondod, hogy szerinted a Fidesz mennyit költött, de akkor számolt ki, hogy az ellenzéki oldal is
szerintem
mennyit
többet költött a Fidesz, szerintem az ellenzéki kampány az kevesebb volt, mint
a Fidesz. Csináljuk, elemzőként próbálunk itt ülni, és ahhoz ez hozzátartozik, hogy igen, elemzőként meg lehet állapítani, hogy ha az egyik oldal mozgósítási kampányt csinál előválasztási címen, akkor természetesen a másik oldalnak is az az érdeke, hogy ne tétlenül szemlélje az eseményeket. Mind a két tábornak vannak törzsszavazói, mind a két tábor törzsszavazóinak úgymond egy kampányt próbált szervezni, mind a két tábor. Az egyiket előválasztásnak hívták, a másikat aláírásgyűjtésnek.
Ugye Fidesz szerintem tanult a fővárosi előválasztásnak a hibájából, mert szerintem ott a Fidesz ott több hibát elkövetett, mint itt. Például, hogy tételül nézte a fővárosi előválasztást, és aztán az egész önkormányzati választás így el is húzott ugye a Fidesz, mert ugye nagyvárosok győzelme, főváros győzelme, stb. Középvárosokban is nagyon sok győzelme. Szóval, hogy szerintem ez egy logikus következtetés volt a Fidesz részéről, hogy azt mondja, hogy jó, akkor szálljunk bele ebbe a buliba mi is. Ugye nagyon érdekes a dolognak az aszimmetriája. Tehát egyben Fidesz nem csak azt jelölte ki, hogy ő ebben mozgósítani szeretne, hanem ki is jelölt a saját ellenfelét, Karácsony Gergelyt egyébként ebben a történetben. A költéseknek körülbelül a 75-80%-a az Karácsony Gergelyre ment, a lejárató cikkek, vagy politikai kommunikációs cikkeknek a körülbelül 80-90%-a szintén Karácsony Gergelyre ment. Tehát látszik az, hogy a Fidesz ebben a történetben Karácsony Gergelyt tekinti hívójának, így egyébként maga módján, szerintem egyébként ez egy legitim eszköz, maga módján be is avatkozott az előválasztásba, a saját preferenciáit ezzel a kerülő úton, hogy a szerinte legesélyesebbet támadta, el is mondta, és ezzel nyilván a többieket igyekezett valamilyen szinten jobb helyzetbe hozni.
De ez nem pont arról szól, hogyha a Fidesz kijelöli az ellenfelét, akkor gyakorlatilag megemeli ezt a szereplőt, és ennek kellene az előválasztásban is visszatükröződnie, és akkor kössünk is át nyilván ezekre az adatokra, hiszen ugye jelenleg 50 választókerület adatait ismerhetjük meg, ez alapján Dobrev Klára vezet a miniszterelnök jelölti előválasztás első fordulójában, a második Karácsony Gergely, és hát meglepetésre Márki-Zay Péter lett a harmadik.
Ez nem meglepetés, nem meglepetés szerintem. Végre egyetértünk.
Ide is eljutottunk.
Jó, fogunk beszélni Márki-Zay Péter sikeréről, vagy arról, hogy szerintetek miért nem volt meglepetés az, hogy Jakab Péter nem fog bejutni a második fordulóba, de kezdjük azzal, hogy Dobrev Klára sikere és az, hogy vidéken ennyire erős, az minek köszönhető?
Szerintem annak, hogy az előválasztáson résztvevő szavazók törzsszavazók, akik radikalizmust igényelnek a saját oldaluktól, és a legradikálisabb üzeneteket Dobrev Klára és Jakab Péter mondta el, mégis megelőlegezve a válaszomat. A probléma az volt, hogy vidéken sokkal nagyobb, vagy sokkal kisebb volt a hozzáférési lehetőség és a részvételi arány. Ezért a két radikális politikus közül Dobrev Klárának a infrastruktúrálisan is nagyobb esélye volt, meg a törzsszavazók okán érthető volt a magasabb támogatása. Azonban az előválasztás és minden választásban az első helyezés és a győzelem az két külön kategória. Szerintem Dobrev Klára úgy lesz első, hogy nem ő fogja megnyerni ezt a választást. És ha már a Fidesznek a karácsony kritikus megnyilvánulásairól szó volt, azt hiszem, hogy az egy eléggé jó előrelátás volt, hogyha Karácsony Gergely kerül neki győztesként ebből az előválasztásból, akkor a Fidesz már 3 hónappal előtte elkezdte a kampányt Karácsony Gergely vonatkozásába. Ha mégis megbuknak Karácsony Gergely, amit egy nagyon valószínűtlen forgatókönyvnek tartok, majd talán tudunk róla beszélni, akkor pedig a Fidesz el tudja mondani, hogy eredményes volt a kampány.
Igazából, amit elmondtál, egyik részével sem vitatkoznék, mert hogy egyetértek vele, úgyhogy csak úgy öncélúan nem vitatkozom. De a kiegészítésképpen azt hozzátenném, hogy igen, a hozzáférés az egyenlőtlen volt, ezt nagyjából lehetett sejteni, hiszen nincsen olyan infrastruktúra az ellenzéknek, hogy minden, nem tudom, 1500 választóra jusson egy szavazókör, tehát ezt nyilván nem lehetett megcsinálni. Az online szavazás volt az, ami ezt, meg a mozgóurnák voltak az, amik ezt valamennyire igyekeztek ellensúlyozni. De kétségtelen ennek okán strukturális hátrányból indult Jakab Péter a versenyben, hiszen az ő támogatói általában olyan demográfiával és olyan településen élnek, ami ezt előrevetítette. Igen, törzsszavazók vesznek rajta részt, igen, ennek okán Dobrev Klára előnyből indul ebben a történetben. De szerintem van még egy másik dolog. Szerintem Jakab Péter azért elkövetett jó pár hibát ebben a kampányban. És egyébként talán még az ő miniszterelnök jelölti képességeit is a választóknak egy része megkérdőjelezte. Nem feltétlenül, tehát nagyon sok kvalitása van, amit a választók elismernek, de lehet, hogy nem teszik el a miniszterelnöki polcra. Szerintem ezt így nagyjából ki lehet jelenteni. Szerintem rossz ütemben is csinálta a kampányát, tehát az, hogy március, április, május magasságában, amikor a csúcson volt, akkor nagyjából előtt az összes patronát, és utána nem igazán tudott a felszínen maradni semmilyen. Politikai üzenettel pedig elég markánsat megfogalmazott még az első forduló elején is, ugye a parlamentben. Ami lehet, hogy egyébként pont ártott neki, mint segített, ugye ezt majd a megfelelő pillanatban el fog tudni dönteni. A másik pedig az, hogy született egy összefogás, vagy egy ilyen együttműködés a DK és a Jobbik között az előválasztás előtt, ahol ugye 30-30 helyen visszaépítették egymás jelöltjét a másik a javára. Ez szerintem egy legitim lépés, tehát az abszolút belefér ebbe a történetbe. De hogy el tudom képzelni, meg egyébként ezt szerintem kutatásaink igazolják is részben, hogy van egy adag olyan jobbikos szavazó, akinek ez nem tetszett, és a DK-hoz való ilyesmi típusú közeledés, és akkor ő inkább a másodlagos preferenciájával szavazott, úgyis, mint a Márki-Zay Péterre adta a szavazat. Tehát azt látjuk, hogy volt az előválasztás előtti időszakban, mondjuk és az előválasztás első felé időszakban egy szavazó áramlás Jakab Pétertől Márki-Zay Péter irányába, ami Márki-Zay Pétert megemelte, és akkor nem tudom, lesz-e ezzel kapcsolatban a kérdés, de akkor kicsit tovább kötöm, mert ide kapcsolódik, hogy viszont a második szakaszában ennek az előválasztási folyamatnak viszont látunk egy ugyanilyen másodlagos preferenciás szavazott áramlást Karácsony Gergelytől Márki-Zay Péter irányába, és ez is a Dobrev Klárának az első helyét erősítette meg. Lehet, hogy ha ez a szavazat áramlása a végén nincs Karácsonytól Márki-Zay irányába, akkor lehet, hogy szorosabb eredmény születik ennél, vagy adott esetben Karácsony Gergely is megnyerhette volna az első fordulót. De egyértelműen volt egy ilyen vonal, és ugye ez Karácsonyt és Jakabot sújtotta, és ugye ők ezzel lejjebb mentek, és Márki-Zay volt ennek a történetnek a nyertese, tehát az ő relatív pozíciója volt ezzel folyamatosan.
Dobrev Klára és Márki-Zay Péter akkor kijelentető, hogy az első fordulóban mindenképp a legnagyobb profitot szerezték meg, vagy hát ők a nagy nyertesei. Kik az igazi vesztesek?
Én inkább úgy mondanám, hogy ők elérték a céljukat. Dobrev Klára ezzel el tudja mondani, hogy ő és a pártja a legnagyobb a baloldalon, azaz domináns pozícióba kerül, diktálni tud. Az egyéni választókerületi eredmények alapján is olybá tűnik, hogy a legtöbb jelöltje végül a DK-nak lesz. bár még nem tudjuk a végeredménye.
Hát ugye lehet, hogy egy karácsony frakció azzal összevethető lesz, várjuk meg a végét.
Várjuk meg.
Ugye a karácsony...
lehet, hogy már tudod az eredményeket, amit én láttam most, az még egyértelműen...
Anekdotikus forrásokból vannak információim természetesen.
Dobrev Kláraéknak sokkal nagyobb frakciót lehet látni 50 VK után, mint a Párbeszédnek.
Hát igen, de ugye itt két kérdést kell feltenni, ugye egyrészt a hátralévő választókerületben mi történik, illetve hogy azok, ahol DK fölény van, azok mennyire nyerhető választókerületek.
Ez a Jobbik kapcsán is így van. Felmerült, hogy a Jobbik is.
De azt aztán végképp nem tudjuk, hogy melyik választókerületet fogják megnyerni a baloldali jelöltek.
Azt szerintem te se tudod.
Azt még én se tudom. De komolyra fordítva a szót, szerintem kettő vesztes mindenképpen van. Az egyik vesztest úgy hívják, hogy Fekete Győr András, aki sejthető, tudható volt, hogy veszíteni fog. Szerintem ő neki már a politikusi karrierje kérdőjeleződött meg, de legalábbis a pártelnöki, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy azonnal le fog mondani. Bár ha igazán jó politikus, akkor ez a forgatókönyv is eszébe kellett, hogy jusson.
Nyilatkozatai alapján nem áll szándékában.
Hát a politikusok nyilatkozatai és gondolatai azok nem mindig vannak 100%-os fedésben. A pályán látó politikusnak éreznie kell, hogy a 19 májusi európai parlamenti választási eredmény kellemes meglepetése a Momentum számára az most elmúlni látszik, és a pártának ugye kevésbé népszerű miniszterelnök jelöltként, mint akár néhány jelöltje. Ezek nagyon kellemetlen adatok. A probléma az, hogy a Momentumban a lehetséges alternatívák Cseh Katalin személyében például szintén nem állnak túl jól a politikai versenyben, tehát a Momentum szerintem jelenleg politikailag egzisztenciális veszélyben van. Ezért ő egyértelműen egy nagy vereséget szenvedett el. És Jakab Péter szerintem a másik vesztes. Az a kérdés, hogy őt ez mennyire lepte meg. Anekdoták szólnak róla, hogy rosszul érzi magát, lehet ilyen cikkeket olvasni, és jól értesült forrásokat lehet hallani. Akkor viszont nagyon nem látta pályán politikusként, ha őt ez meglepte, hiszen még András és én is egyetértettünk abban, hogy ez az eredmény várható volt.
Én is azt gondolom, hogy Fekete Győr András volt ennek a történetnek az első számú vesztese, hiszen hát kevesebbet kapott, mint amennyit a pártja kapott volna egy hasonló helyzetben, meg ugye amire a pártját mérjük, szóval, meg más is. Szóval ez egy problémát fog jelenteni a Momentumnak, és valószínűleg lesz egy ilyen vezetői vákum a Momentumban a későbbiekben. Hát ezt a pártnak kezelnie kell, bizonyára tele van ambiciózus fiatalokkal a párt, úgyhogy én nem csak Cseh Katkát látom ott sürgölődni ezen a pozíció megszerzésén, hanem valószínűleg ott azért mások is be fognak indulni, vagy olyanok, akik most potenciálisan parlamenti képviselők lesznek, vagy esetleg valamelyik polgármestere a pártnak, tehát azért ott van egy olyan második vonal, aki ilyenkor fel tud lépni első vonalba, de igen, szerintem nem is volt különösebben titok, hogy a visszalépés gondolata foglalkoztatta Fekete Győr Andrást az előválasztás előtti időszakban, kiszivárogtak akkor hírek, hogy voltak tárgyalások a szereplők között. Azt gondolom, valószínűleg voltak, azt gondolom, hogy jól felmérte, vagy rosszul felmérte, hogy ilyenkor érdemes vagy nem érdemes visszalépni. Szerintem a stratégiai hibát a Momentum igazából a folyamatnak a legelején követte el. Tehát, és az LMP döntött jól, hogy nem nyitott saját miniszterelnök jelöltet. Szerintem egy ilyen helyzetben, amikor egy párt a újszerűségével, a fiatalságával és a tapasztalatlanságával és a múlt nélküliségével kampányol, akkor nem biztos, hogy ezek az értékek, ezek összepasztolnak egy olyan értékhez, amit a miniszterelnökhöz társítanak a választók. És érdemes lett volna ezt megfontolni, és ezt a diszkrepanciát előre lehetett volna látni, és a diszkrepanciát nem lehet áthidalni. Egy jó vagy egy rossz kampányal sem, egy rosszabb biztos, hogy nem, de hogy egy jóval sem, és érdemes lett volna az LMP útjára lépni, és nem saját miniszterelnök jelöltet indítani. Nyilván az ember most utólag okoskodik, de ezt én korábban egy másik televízióműsorban előre is
elmondtam. Az önképe a Momentumnak nem az volt, hogy akkora, mint az LMP, tehát észszerű volt szerintem, hogy jelöltet állítottak, de a jelölti kampány az elejétől el volt rontva, mert a törzsszavazók érdekében egy nagyon agresszív kommunikációt folytatott Fekete Győr András. Ha emlékszünk még a felcsúti per emlegetésére, ami szerintem egy idő után, egy hónap után nagyjából ő is belátott, és valahol márciusban abba hagyta a kampányolást. Tehát ez az eredmény ahhoz képest, hogy az utóbbi fél évben valójában nem folytatott előválasztási miniszterelnök jelölti kampányt Fekete Győr András, bedobta a tűrül között, ahhoz képest meg egészen jónak is tekinthető, de valójában a bukás elismerés.
Hát ez igen, ez annak a határán van kétségtelen, hogy effektív lesz a bukás, azt majd megtudjuk a következő fél évben kb. Ugye Jakab Péter szerintem attól érezheti magát rosszul, hogy esetleg számított erre az eredményre, tehát azt azért nem venném el tőle, hogyha nyitott szemmel járt ebben az országban, már pedig feltételezem, hogy igen, akkor szerintem neki az bele volt kalkulálva, hogy egy negyedik hely lesz az, ami ennek a történetnek a vége, de hát az ilyen.
Hogyan látjátok a miniszterelnök jelölti televíziós vitáknak volt érdemi befolyásoló hatása arra, hogy azokon a televíziós vitákon ki hogyan szerepelt? Az Index készített egy szavazást például az RTL klubos televíziós vita után, és az olvasóink között magasan Márki-Zay Péter nyert. Ez azt mutathatta, hogy nyilván volt egy csomó olyan néző, aki nézte a televíziós vitát, és meggyőzőnek találta a Márki-Zay Péter.
De azt nem kérdezték meg, hogy részt vettek-e az előválasztáson ezek a válaszadók.
Ez valóban így.
Az Andrássék szerint Karácsony Gergely nyerte meg a legutóbbi vitát, ha jól emlékszem, és ehhez képest maga is mondta, hogy milyen sok szavazó áramlott volna át Márki-Zay Péterhez. Tehát...
Most hát egy fokkal összetettebb az én mondatom ezzel kapcsolatban, mert akkor készítettünk kutatást az ATV-s vita, meg az RTL-es vita után is. Az RTL-es vitánál azt mondtuk, hogy a relatív gyertese a vitának az Márki-Zay Péter, tehát a relatív pozíciója Márki-Zay Péternek javult az előző időszakhoz képest. Az abszolút nyertese az viszont Karácsony Dovrev, mert ők már megerősítették az első-második helyüket. És ez egyébként így is történt.
De most előbb azt mondtad, hogy Karácsony Gergelytől áramlottak át szavazók Márki-Zay Péterhez.
Így van. Ez abszolút így van, de szerintem ez nem a vita hatására történt. Aha.
Fekete Győr Andrásnak az a fajta konfrontatív megnyilvánulása, hogy úgy látszott, hogy ugye a többi ellenzéki szereplőt elkezdte el kritizálni Dobrev Klárával, szemben ugye felhozta az Összödi beszédet, beszélt arról, hogy milyen offshore-ozó jelölteket támogatnak, hogy a Jobbiknak ott van a kallendítős jelöltje, tehát előgerés kritikákat fogalmaztak meg, és hát Karácsony Gergely ugye reagált is a kritikákra, hiszen Zuglóban kifaroltak.
És el is érte, hogy Fekete Győr András majd kényelmesen vissza tudjon lépni az ő javára, ezért ez egy ügyes húzás volt Karácsony Gergely részéről szerintem. A Fekete Győr András részéről viszont ez egy stratégiaváltás volt, ahogy előbb mondtam, agresszíven kezdte a kampányát Fidesz ellenes agresszivitással, mármint politikai agresszivitással, és utána pedig a saját baloldali versenytársai elleni éles kritikává formálódott át, tehát hiányzott a következetesség ebből a stratégiából.
Ezért megbüntették szerinted a választók?
Szerintem nem ezért büntették meg. Tehát szerintem már elgyőlt Fekete Győr sorsa, amikor ezek a dolgok történtek. Szerintem ez nem osztott, nem szorzott az ő helyzetén.
Beszéljünk még egy kicsit a úgynevezett csatatér kerületekről, hiszen ezekből is jócskán akad az előválasztáson. Ugye az egyik ilyen gyakran emlegetett választókerület a Zugló volt, hát ott nem lett túl érdekes a végeredmény.
Ez megoldódott.
Igen, Tóth Csaba ugye visszalépett, de például Szombathelyen a DK-s Ceglédi Csaba néhány száz szavazattal tudta legyőzni.
160
szavazattal győzte le a Budapestről átejtő ernyőzött Ungár Pétert. Meglepő volt, hogy ennyire szoros volt a küzdelem, de végül Ceglédi győzött.
És még cifrajelzőket is tett Ungár Péter maga mellé a nyilatkozatában, amikor
igen, ezt én most nem akartam
jellemezte saját magát. Engem meglepett a szorossága ennek a meccsnek. Biztos voltam benne, hogy nem lesz, senki se fog egy ilyen landslide győzelmet alatni, és nem lesz óriási sikere egyik szereplőnek sem, de azt azért nem gondoltam, hogy 160 szavazaton fog múlni a történet. Egy nagyon kicsit simább Ceglédi győzelme számítottam, de azt azért látjuk, hogy ugye Ceglédit csak a DK-t támogatta, más szereplő nem. Összes többi szereplő, legyen az miniszterelnök jelölt, illetve párt, az Ungár mögött állt fel, és azért Ungárnak mégis van egy erőforrásbeli előnye Ceglédivel szemben. Azt hiszem, ezt bátran kijelenthetjük, maga is kijelentette, hogy minden bizonyos sokkal többet költött erre a kampány, és sokkal több embert, illetve erőforrást tudott megmozdítani, és
ezt úgy látszik, hogy... láttunk olyan ellenzéki előválasztási küzdemet, ahol óriás plakátokon hirdette volna
magát. Igen, volt néhány, azt hiszem Miskolcon is volt néhány, de hogy igen, tehát hogy nagyon, nagyon kevés volt ez, és hát az látszik, hogy hát akkor erőforrások bedobásával ezt a dolgot ennyire lehetett kihozni. Lehet, hogyha még van két napja, még több hacker támadás van, akkor lehet, hogy be is hozhatta volna.
Ceglédi Csabáról is aranyrudak kapcsán lehetett hallani, tehát az erőforrás gigászainak küzdelme volt Szombathelyen. Szerintem ilyenkor mindig az a kérdés, hogy mi a stratégiai cél. Lehet, hogy Ungár Péter korábban gondolt rá, hogy szívesen lenne szombathelyi képviselő, bár valóban valami kevés köze volt a városhoz Ceglédi Csabával szemben. Viszont az, hogy ekkora figyelem övezte az ő kampányát, szerintem segít neki majd az országos listán egy befutó hely elcsípésére, és lehet, hogy ez is volt a stratégiai célja, hogy az előválasztási kampány kiemelt figyelmi időszakát a saját javára fordítsa. Ha ennyire jól lát a pályán, akkor ügyes politikusunk
átlete. Azt gondolom, hogy ez inkább a B stratégia volt, mint az A. Gondolom, az A stratégia az volt, hogy nyerjen, és akkor, hogyha nem, akkor pedig ez a szenárió érvényesül, de igen, ez egy
az országos listáról kényelmesebben be tud jutni befutó helyről, mint Szombathely városában egy kőkemény küzdelemben, ahol Ceglédi Csaba szerintem alulmaradva nem biztos, hogy segítette volna a kampányt.
Ebben biztos vagyok, de azért Ungár Péter a pártja mondjuk top 3 vezetőjének az egyike, és van a pártok közt ugye egy ilyen megállapodás, hogy mindegyik pártnak lesz frakciója az előválasztás folyamat végén, bár is alakul az előválasztás folyamata, tehát lényegében nagyon-nagyon kevés olyan forgatókönyv van, hogy Ungár Péternek kerüljön be a következő parlamentbe. És ennek oka, hogyha csak ezt nézzük, akkor valószínűleg neki nettó nem lett volna érdeke elindulni az előválasztáson, mert kényelmesen bemehetett volna a parlamentbe amúgy is. Én úgy látom, hogy ő meg akarta magát méretetni, és terepharcon akarta a választókkal találkozni, és kihívóval találkozni, és én azt gondolom, hogy összességében bár elbuktad ezzel, ez egy sikeres meccs volt a részéről.
Budapesten is születtek meglepő eredmények. Tordai Bence például le tudta győzni Kálmán Olgát, ugye a második-harmadik kerületben. Újbudán pedig Orosz Anna legyőzte, a Momentumos Orosz Anna győzött a DK-s Gyénémet Erzsébettel szemben. Mi a véleményetek ezekről?
Csak azért billegettem a fejemet, hogy azt mondtad, hogy ez meglepő. Szerintem egyik sem volt különösebben meglepő. Mi mind a kettő...
Ismét egyetértünk.
Már gyakorlás. Kéne külön műsor csinálunk, azt hiszem erről.
Jöhettek rendszeresen.
Szóval, hogy... És az lesz a cím, hogy Pulai és Mláz egyetért.
Jaj.
Senki se fogja nézni. Zárja bezáró. Szóval, hogy ezt mértük igazából, nem csak mi, más mérések is ezt mutatták, hogy ez lesz a várható eredmény. Nyilván a hármas választókerületben ugye a Kálmán-Tordai meccsen még a Berg Dániel visszalépése Tordai javára is ezt a szenáriót erősítette. Összességében számomra egyik sem meglepetés olyan.
Hiba lenne a baloldaltól, hogyha olyan jelöltek győzelmének örülne az egyéni választókerületben, akiknek aztán nincs esélye a fideszes jelöltet legyőzni. Ezért az előválasztás folyamata mellett közvéleménykutatások is készültek. És hogy ez mi is döntött valójában, vagy mennyire volt hatása a kiszivárgó közvéleménykutatási adatoknak a választókra, azt nem tudhatjuk, de teljesen egyetértek, hogy a baloldalnak az volt az érdeke, és az volt a logikus, hogy ezek az emberek győzenek, akiknek komolyabb kihívói kapacitása van.
A végén még beszéljünk egy érdekes felvetésről. Tegnap este, aki még figyelte az éjszakai híreket, azt találkozhatott vele, hogy Márki-Zay Péter belengedte azt, hogy abban az esetben, hogyha ő lenne a harmadik, akkor visszalépne Karácsony Gergely javára, hogy ne Dobrev Klára győzze.
Surprise, mondta a művelt angol.
Ezen senki sem lepődik meg.
Igen.
Unalmas lesz a műsor
végén. Igen.
De hogy ez csak olyan szempontból kérdezem meg tőletek, hogy egyébként az, hogy Márki-Zay Péter pártok támogatottsága nélkül egyáltalán be tudott jutni a három legjobb jelölt közé ilyen szempontból, lehet, hogy ez egy olyan felhajtó erő, amivel ő neki még több esélye lenne Dobrev Klárával szemben?
Hát majd egyszer a történészek kiderítik, hogy pontosan hogyan zajlott a Márki-Zay Péter indulásának és gyors aláírásgyűjtésének története. Ugye hirtelen a célegyenesben szaporodtak meg a támogató aláírások, és tudjuk jól, hogy többes jelölésre is lehetőség volt az előválasztáson. Vajon kinek volt az érdeke, hogy Márki-Zay Péter komoly esélyekkel elinduljon ezen a miniszterelnök jelölti küzdelmen, de én azért mondtam, hogy nem meglepetés ez az egész eredmény, mert az egész kampányban Márki-Zay Péter sokszor jelét adta annak, hogy Dobrev Klárát ellenzi és Karácsony Gergellyel szimpatizál, és pont ez az érdeke Karácsony Gergelynek is, hogy úgy lehet első helyezett Dobrev Klára, hogy aztán egy visszalépések Fekete Győr András és Márki-Zay Péter visszalépése után Karácsony Gergely akár 50% fölé is emelkedhet, és aztán, hogy valami erőset mondjak, felmerülhet az a kérdés, hogy vajon érdemes-e második fordulót tartani, vagy már lehet eredményt hirdetni a miniszterelnök jelöltek küzdelmében. Kell-e folytatni ezt a fáradtságos, pénzigényes folyamatot, vagy ki lehet hirdetni, hogy Karácsony Gergely lesz a baloldal miniszterelnök jelöltje?
Mivel ezt az utolsó gondolatot feldobtad, ezért szerencsére van, mivel belekapaszkodom, mert az előtte lévő az unalomba fulladt volna, hiszen egyetértek vele. De szerintem van értelme a második fordulónak, hiszen azért mindannyian tudjuk, hogy átalakítja a dinamikát az új helyzet. Tudjuk azt, hogy a DK szavazók meglehetősen elkötelezettek, kevésbé feltételezzük, hogy ők kifarulnak egy ilyen helyzetben, akár fel is tüzelheti őket Dobrev-tára első helye, akár még nagyobb arányban is elmehetnek szavazni. Látjuk azt, hogy a másik oldalon, hogyha van egy másik oldal, egy formálódó másik oldalon, talán kevésbé elkötelezett szavazók vannak, őket elbizonytalaníthatja ez a helyzet, hogy akkor most át kell szavazni valakire. Vannak, akiknek nem az elsődleges preferenciáikat kell érvényesíteni egy ilyen szavazáson, tehát az csökkentheti ezeket az arányokat. Ott van még egy kicsikét ugye fekete lóként a Jobbiknak a szavazóbázisa, amiről tudjuk, hogy egyébként egy ilyen helyzetben inkább karácsonyista, mint dobrevista, de hogy mégis nem tudjuk, hogy hogyan érinti őket ez a helyzet, hogy ugye az ő kedvenc politikusuk ugye kiesett a versenyből. Szóval szerintem egyébként nagyon sok olyan kérdés van, ami szerintem valójában nyitottá teszi a második fordulót is. Még úgy is, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy mechanikusan összeadjuk a Karácsony, Márki-Zay, Fekete Győr számokat, az több, mint a Dobrev szám. Hogyha még melletesszük mondjuk a Jobbik számoknak a felét, az még több, mint a Dobrevnek a száma. De hogy valójában ennek a dinamikáját szerintem most még pontosan nem látjuk, hogy mi fog a választók fejbe lezajlani, és mehet olyan irányba a mozgás, hogy egy kiegyenlítettebb verseny lesz, mint ami ezekből a nettó számból adódik, igazából ezek szerintem még nem adhatóak össze aritmetikusan.
Én Dobrev Klára helyében nem szeretnék miniszterelnök jelölt lenni, mert kockáztatnám a vereséget egy Fidesz győzelem esetén, és ez a szépen megindult karrier fölösleges csorbát szenvedne. Ezért én arra számítok, hogy esélyt ad Karácsony Gergelynek, hogy kockáztassa a saját politikai karrierjét.
Van egy ilyen szenárió azok fejében, akik gondolkodnak abban, hogy mi lesz ennek a dolognak a kimenete. Én nem gondolom azt, hogy Dobrev Klára megengedheti magának, meg a DK megengedheti magának, hogy a saját elkötelezett őt tűzön vízen át egy fél mondat után is követő folyamatos felszólítás után is követő szavazóbázisát nem elégíti ki maximálisan, és egy fél szívvel, fél lendülettel elnyomott kampányt csinál.
Ha előre engedi Karácsony Gergelyt, mint mindig lehet miniszterelnök helyettes jelölt, és ugyanúgy kampányolhat, a elkötelezett híveinek az igényét ugyanúgy ki tudja elégíteni, Márki-Zay és kevesebbet kockáztat.
Márki-Zay Péternek ehhez lesz néhány szava a miniszterelnök helyettesi jelöltségi pozícióhoz.
Magyarországnak most is 3 miniszterelnök helyettese van.
És milyen jól megy az országban.
Így van, te is ezt mondod.
Még zárásképpen csak arról beszéljünk egy pár mondatot, hogy ha meg kellene tippelni, akkor szerintetek kinek van nagyobb esélye egyáltalán Orbán Viktorral szemben? Hiszen ugye az ellenzéki előválasztás valódi célja az, hogy egy olyan konszenzusos jelöltet találjanak a két forduló végére, aki potens kihívója lehet Orbán Viktornak 12 év után.
Hát én erre nem tippelnék, hanem a kutatásunkat citálnám. És a kutatásaink azt mondják, hogy a választók többsége, az ellenzéki választók többsége, meg a ellenzéki plusz bizonytalan választók többsége szerint Karácsony Gergelynek van nagyobb esélye arra, hogy nyerjen Orbán Viktor ellen. Van egy csomó metrika, amit nézünk. Egyébként az ezzel kapcsolatos kutatásunk részletei az RTL-es vita utáni adatokban, vagy a kutatási jelentésben benne vannak, a honlapunkon elérhetőek. Ugye kit tart Orbán Viktor kihívójának, arra az emberek többség azt mondja, hogy Karácsony Gergelyt. Ki tudja legtöbb bizonytalant meggyőzni, arra azt mondják, hogy Karácsony Gergelyt. Azt is kérdeztük kicsit talán bulvárosan, de szerintem valid a kérdés, kitől venne leginkább használt autót. Ugye erre is Karácsony Gergelyt mondják be az emberek.
Szegény vásárló.
Csak az ellenzékeket kell ebben az esetben sajnálat. Ki az, akitől ön szerint a legjobb lenne a közérzete, kinek a győzelme esetén lenne, javulna legjobban a közérzete, volt egy ilyen kérdés. Ugye van egy ilyen narratív, hogy nagyon rossz a politikai közérzet Magyarországon, vagy igaz, vagy nem, de hogy van egy ilyen narratíva, és hogy megkérdeztük, hogy akkor ez alapján ki az, aki legjobbá tudná tenni a közéletnek a minőségét. Erre is Karácsony Gergelyt mondták. Szóval, hogy van egy csomó olyan szám, ami alapján, még egyet, utolsót mondok még, a jelölteknek a másodlagos preferenciát, hogyha agregáljuk, akkor is Karácsony Gergely jön ki. Meglepődnék, hogyha ti fundamentálisan más számokat mértetek volna ebben a történetben. Itt szerintem nagyjából kell jelenteni, hogy hogy Orbán Viktor legerősebb kihívója Karácsony Gergely, de ahogy a beszélgetés legelején elmondtuk, a kampány is, a Stop Gyurcsány, Stop Karácsony kampány is pont erre van kiegyezve.
És akaratlanul is, utólag is egyetértésedet nyilvánítottad a fel, hogy bölcs dolog volt Karácsony Gergelyre fókuszálni a Fidesznek a kampányát, illetve...
Azt már az elején is elmondtam.
Dobrev Klára személyes karriertervein túlmutatóan és a baloldal is észszerű, hogyha ezt a döntést hozza, hogy Karácsony Gergely legyen a miniszterelnök jelöltje.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Várunk vissza titeket ide a stúdióba majd a második forduló után. Nézőinknek pedig köszönjük, hogy figyelemmel követték adásunkat. Jövő héten újra találkozunk. A viszontlátásra!